Mi változásokat szeretünk és szeretnénk finanszírozni minden esetben, tehát mi nem egy segélyező szervezet vagyunk. A koncepció lényege, hogy egy hajléktalan ember és egy szociális munkás közösen összekapaszkodva pályázhatnak hozzánk. Tulajdonképpen szabad pályás témában, bármivel, amiről minket meg tudnak győzni arról, hogy ez az adott hajléktalan embernek az életét előre viszi, és valamilyen kiutat mutat neki, vagy legalább a kiút felé elindítja.
23 évvel ezelőtt egy nagylelkű mérnök házaspár adományából jött létre a Van Esély Alapítvány. A szervezet célja, hogy anyagi, tárgyi segítséget és személyre szabott mentorálást adjon olyan embereknek, akik megpróbálnak kiemelkedni a hajléktalan létből. Eddigi támogatottjai közül van, aki annak idején egy fűkaszát vett az alapítvány segítségével, volt, akinek szakácssapkára volt szüksége, hogy munkába állhasson. Egy másik támogatott, motoros futár lett, és az évekkel ezelőtt a szervezet segítségével vásárolt robogót azóta már önerőből kétszer is lecserélte. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. E heti vendégünk Breitner Péter, a Van Esély Alapítvány kuratóriumának elnöke. Kérlek, foglald össze néhány mondatban, hogy mivel foglalkoztok.
Mi egy eléggé kicsi alapítvány vagyunk. 23 éve létezik már a Van Esély Alapítvány. A legnagyobb meglepetésünkre, mert ez úgy indult, hogy hát tulajdonképpen egy-két éves alapítói tőkével és alapítói szándékkal indultunk el. Tehát ez volt a kikötés, hogy legalább egy évig működjön. 2000-ben 2 millió forintról volt szó, tehát egy akkoriban nem nagyon kevés, de nem is nagyon sok pénzről.
De hogy is történt ez? Volt egy vállalkozó, aki úgy döntött, hogy 2 millió forintot szeretne adni egy szervezetnek, aki segít hajléktalan embereken. Jól értem?
Így van, és bejött ő az akkori munkahelyemre, én akkor is hajléktalanság területén dolgoztam, és megkérdezte tőlem és a kollégáimtól, hogy nekik van 2 millió forintjuk, neki és a feleségének, és mit kezdjen vele, hogy a hajléktalanoknak jobb legyen. És akkor néhány beszélgetés, leülés után körülbelül kialakult a mostani koncepció, és a mostani koncepció alapvonalaiban azonos azóta, bár nagyon sok mindenben fejlődtünk részletekben, meg például a finanszírozási módszerekben is. A koncepció lényege, hogy egy hajléktalan ember és egy szociális munkás közösen összekapaszkodva pályázhatnak hozzánk, tulajdonképpen szabad pályás témában, bármivel, amiről minket meg tudnak győzni arról, hogy ez az adott hajléktalan embernek az életét előre viszi, és valamilyen kiutat mutat neki, vagy legalább a kiút felé elindítja. Már az első évek eredményei között volt rögtön az, hogy hát az, hogy hajléktalanság azért az egy elég homályos és nehezen megfogható dolog, hogy az ember ezzel nem szokott mögé gondolni, mit is jelent az, hogy hajléktalanság. Sok mindent jelent, és sok mindent nem jelent. Mi ezt ezért sok mindenben a gyakorlatunkban lefordítottuk kézzelfoghatóbb dolgokra. Tehát, hogy például munkaerőpiacon jusson előre lehetőleg az az illető, a társas kapcsolataiban jusson előre lehetőleg az az illető.
Hiszen a munkaerőpiacon rögtön az elején, amikor egy állásra jelentkezik valaki, aki hajléktalan emberként él, felmerül az, hogy nincs állandó lakcíme. Ez is probléma, gondolom. Még ha van is szállása esetleg, nem biztos, hogy el akarja árulni. Én beszéltem olyan hajléktalan emberrel 2-3 évvel ezelőtt, aki dolgozni járt az utcáról rendesen, és azt mondta, hogy nem merte elmondani a munkaadónak, hogy ő valójában
igen,
az
ez egy stigmatizáló dolog is lehet, mert ráadásul akadályokat is gördíthet a munkavállalással, és ez kapcsolódik is egy következő dolog, ami nálunk nagyon fontos, hogy hát identitásában is megpróbáljuk megtámogatni azokat az embereket, akik nálunk elnyernek pályázatot, akár tágan értelmezve ez a lakcím probléma is beletartozik. Nyilvánvalóan a dolognak egy közigazgatási jelentősége. Summa summarum, mi változásokat szeretünk és szeretnénk finanszírozni minden esetben, tehát mi nem egy segélyező szervezet vagyunk, azzal együtt, hogy marha fontos, és manapság különösen is fontos a segélyezéses típusú mindenféle.
Tehát az élelmiszer,
ezt pontosan
ruhadomány,
tudjuk, igen, és rezsitámogatás, meg ilyenekről ne is beszéljünk, de nekünk nem ez a profilunk, tehát ez nem azt jelenti, hogy ez jobb vagy az rosszabb, vagy nem is tudom, hanem mi viszont kifejezetten arra mentünk rá, hogy változásokat indukáljunk ezeknek
az embereknek.
Egy konkrét
kérdésében segítetek.
Minél konkrétabb céllal, amit jól meg tudnak fogalmazni, ami egyébként illeszkedik is annak az hajléktalan embernek az életébe, tehát mi a személyre szabott szociális munka elvét valljuk, és ilyen módszerekkel dolgozunk, és azt tartjuk, hogy hát életszerűnek kell lenni annak a programnak. Most mondok példát, hogy például nem kevesen pályáznak hozzánk műszaki cikkekkel is.
Milyen típusú cikkek?
Tehát a munkaerőpiacra való belépésnek alapjáraton van egy ilyen iskolai végzettség típusú oldal, és van munkaeszköz, és munkaeszközök között jelenleg is van fűkasza, tehát fűkasza vásárlására pályáztak hozzánk. Egy olyan hajléktalan ember, aki ezzel, kvázi saját munkaeszközzel be tud csekkolni egy parkgazdasághoz, egy erdőgazdasághoz, és munkát tud vállalni.
Ja, mert hogy ott ezeken a helyeken elvárt, hogy saját munkaeszközt
vigyen? Hát elvárt, vagy nem elvárt, nagyon sok színes a világ, de azért azt mondhatjuk, hogy a munkaerőpiacon egyre inkább létező, már nagyon rég, hát 10-15 éve is azért létező jelenség volt, hogy vidd, oké, gyere, de vidd, de hozd magaddal, légy szíves, egy másik példa is eszembe jutott, szakácskéskészlet és szakács. Ez felszerelés, hogy... szakács sapka, tehát így tudott egy 10 évvel ezelőtti pályázónk jutott most eszembe. Csak ez is erre volt példa, hogy akkor azzal őt viszont föl tudták venni.
Nekem hát ez eszembe sem jutott, hogy ilyen alapdolgok hiánya is megakadályozható.
Igen. Illetve ez előnyt jelenthet. Volt, hogyha most kalandozhatok egy kicsit, volt robogó, tehát ilyen pizzafutárkodáshoz való robogó pályázatunk is, és nyert is, ez is egy 11-2-3 évvel ezelőtti pályázat. Aki ezzel a robogóval el is tudott helyezkedni pizzafutárnak, mint egyébként manapság már inkább biciklis futárok, vagy egyre több biciklis futár van, és képzeld el, hogy ráadásul aztán ezzel az illetővel. Évekkel később az egyik szocmunkásnak, akivel együtt dolgozunk, aki pizzát rendelt, ő hozta ki a pizzát, képzeld el.
Ez egy érdekes találkozás.
Már egy harmadik robogó volt addigra, mert hát ezek elhasználódnak, meg lecserélődnek, de ez nekünk például egy nagy szimbolikus sikertörténet, mert azt jelenti, hogy a változás az hát meg tudott maradni. És tehát mi tőkeberuházásokban gondolunk, kicsit közgazdaságosan gondolkodunk. Annak ellenére, hogy szociális munkások vagyunk.
És ebből a 2 millió forintból indultatok, azóta egy évben mennyiből működtök, és körülbelül mennyit tudtok a pályázatokra költeni? Hogy néz ki?
Az 1-2 millió az el is fogyott jó rég, azt tisztelettel jelentem. És aztán az most már egy elég régi történet, ez a 20 év, hogyha ezt át akarjuk tekinteni, de hát egy jó darabig mi tudtunk pályázatokon, magunk is tudtunk pályázatokon, fővárosi, meg állami, magyarországi, később külföldi, norvég civil alap pályázatokon indulni. Most akkor egy ilyen elegánsan egy 10 évet ugrottam így menet közben. És hát egy ilyen jó 6 évvel ezelőtt viszont kifogyott a talaj alólunk.
Nem volt hova pályázni.
Hát tulajdonképpen magyarországi és külföldi pályázatok tekintetében is azért ezek, ugye elfogytak ezek a lehetőségek.
Állami pályázatok sem voltak ezek szerint?
Nem. Egészen kevés pénzeket azért olykor-olykor nyertünk, meg a mai napig is szoktunk nyerni, tehát éves 100-200 ezer forintot azért szoktunk állami pályázatok.
Abból sok nyerni. Minden, sok embernek nem tudtuk segíteni.
Az nagyon jól jön, de az igen. Viszont mi átálltunk részben a kényszer szülte, részben meg a hát ilyen kreatív megoldások keresése közben átálltunk közösségi adománygyűjtésre.
Tehát magánemberektől kaptok.
Igen. Pénzt. Még a Szvimatonban is 5 évvel ezelőtt.
Ez egy jótékonysági úszóverseny, ugye?
Egy jótékonysági úszóverseny. És aztán most már 3. alkalommal saját magunk szervezünk Tour de Chance címmel. Ezzel találkozhattál, azt gondolom korábban. Tehát Tour de Chance névvel, brenddel, ha úgy tetszik, egy közösségi adománygyűjtés.
Pontosan miben különbözik ez más adománygyűjtésektől? Ha néhány szót mondanál erről.
Adománygyűjtők követ, tehát az alapminták azok azonosak, mint a Svimatonban, tehát adománygyűjtők követeket kérünk meg a közvetlen vagy a tágabb környezetünkből, arra, hogy szánjanak ránk egyébként elég sok munkát és energiát. Tehát ez nem olyan könnyű dolog adománygyűjtőkövetnek lenni, és szoktunk tartani évente egy hónapos Tour de Chance adománygyűjtő kampányt. A legutóbbi az most volt tavasszal. 24 vagy 25 követünk volt, és 8,5 millió forintot tudtunk összegyűjteni, úgyhogy ezt mi nagyon-nagyon sikeresnek gondoljuk.
Ez sikeresnek. Egy nagyon szép összeg. Ugye a Tour de Chance, az ugye a Tour de France bicikli verseny mintájára, az esély, a franciául a chance, esély szót jelentés, akkor a ti az alapítvány nevére hasonlítva alakult ez ki. Tehát egy hónap alatt 8 millió forint ott 8 millió forintot gyűjtöttetek, szintén magánemberektől,
igen,
és a magán civil segítők részvételével. Hogy jött össze ez a pénz?
Hát úgy jött össze, hogy mellénk állt ez a 24 barátunk, társunk, harcostársunk, tehát nem tudom őket másképp apostrofálni, és nem is akarom, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly részvétel egy szociálpolitikában, ha úgy tetszik. Itt nekünk, itt Magyarországon állami szociálpolitikát nem igen tudunk felmutatni, de ez most csak egy zárójel, és ezt rögtön le is zártam, ezt a zárójelet. Tehát, hogy mellénk álltak ezek az emberek, és vették a fáradtságot és az energiát arra, hogy egy hónapig kampányoljanak.
Hogyan kampányoltak?
A legkülönbözőbb módon, erre nekünk vannak saját részben tanult, részben már saját ilyen elveink, tehát egy bringás eseménnyel zárul a dolog, egy közös bringással, de magának egy kihívást kell kitalálniuk a követeknek, ami tulajdonképpen lehet bármi.
Például majd néhány példát kellek.
Például valaki kijárt az erdőbe, és természetben található fűszernövényeket szedett össze, és ezt bemutatta a Facebookon azoknak, akik érdeklődnek az ilyesmi után.
Tehát ez úgy néz ki, hogy az ember magának kitalál egy kihívást, amit szeretne teljesíteni, és akkor ebből hogy lesz adomány, hogy lehet ezt forintosítani?
Aztán? Úgy lehet forintosítani, hogy azzal a céllal indul ez az egész, és ezek mögött nagyon-nagyon erősen ott vagyunk. Nem is én feltétlenül, azért még kollégáim van esélyben, akik valahogyan ezt segítik a háttérből ezeket a kampányokat, és segítik a követeinket. Úgy lesz ebből forint, hogy a kihívásokat már eleve úgy fogalmazzák meg, hogy akkor most egy hónapig én fűszernövényeket fogok bemutatni, vagy bringázni fogok 150 kilométert, vagy futni fogok 20 kilométert, vagy tulajdonképpen bármi, ezek mind létező dolgok. És azt szeretném elérni, hogy lefussam a 15 kilométert, vagy bringázzak 150 kilométert, és ezt én sorozatban folyamatosan be fogom mutatni, és ezügyben pedig kérlek benneteket, akiket én meg tudok szólítani, adakozzatok a Van Esély Alapítvány céljaira, és akkor oda mögé van téve a Van Esély Alapítványnak a programja. És még akkor annyit hadd tegyek hozzá, hogy ez nekünk, a követeink nevében is beszéletek, azt hiszem, de ez nekünk is egy nagyon erős flow, ez a történet. Tehát azért ez egyfajta már-már a Van Esély Alapítvány tevékenységén is túlmutató, vagy mellé rendelhető ilyen társadalmi összetartozás, hovatartozás és részvételt is jelent. Ezt vissza is szokták jelezni nekünk, és mi is vissza szoktuk jelezni a követeinknek, amit most ezúton is egyébként megteszek, hogyha van közöttük, aki hallgatja vagy nézi ezt a műsort.
Tehát hogy ez nagy segítséget jelent.
Ez egy nagyon nagy segítség, hogy tudjon, tehát ez egy alap, bocsánat, tehát ebből működünk, és semmi másból lényegileg. Tehát most már 5. éve ilyenekből tudunk működni. Szívesen beszélek arról is, hogy na, mi azért mindent kidobtunk a léghajóból már eredetileg, tehát nálunk nincs szervezeti, nincs irodánk se, nincs egy alkalmazottunkkal megy ez a Van Esély Alapítvány, tehát nagyon ki van maxolva, hogy mire tudunk mi pénzt költeni.
Egyébként egy ilyen összegből, ez a 8 millió forinthoz közeli adományból hány embernek tudtok segíteni? Ez egy évre szól, ugye körülbelül?
Hát ez egy évre szól, egyébként még túl is sikerült, még fölül is jutnunk, mint amennyit kitűztünk magunknak, ami nem azt jelenti, hogy ne tudnánk elkölteni. Hát most éppen ott tartunk, hogy eddig 40 pályán, bár nem jól mondok, elnézést, vissza kell ugorjak, mert ez még a tavalyi gyűjtésünknek az eredmény, tehát a begyűjtött pénzét, akkor 6,5 millió forint volt tehát 22 tavaszán.
És akkor abból mennyit tudtatok, hány embernek tudtatok?
És abból segíteni? Most tartunk a 40. beadott pályázatnál, és egy gyors fejszámolást kell tegyek, mert annak ellenére egyébként, hogy ezt most nem biztos, hogy így meg tudom mondani hirtelen.
Hát hozzávetőlegesen
20. Mondjuk 20 embernek tudunk segíteni. A beadott pályázatok közül kiválasztjuk, tehát egy rendes ilyen pályázati kiválasztási fordulók vannak mögötte.
És akkor körülbelül 20 embernek segítetek, és nyilván nem tudsz erről sem pontos statisztikát, hogy összesen hány ember, akinek segítettek, azok közül hányan tudnak fennmaradni a víz felett aztán? Vagy van felmérésetek?
Hát felmérésünk, ahhoz túl szegények voltunk eddig, hogy ezt végrehajtsuk, főleg, hogy 20 évre
visszamenőleg.
De ezt, igen, viszont ezt mi figyeljük, már csak azért is, mert mondtam majd korábban, hogy azért mi megpróbálunk ilyen tőkeberuházási elképzelésekkel dolgozni, és ez az is hozzátartozik, hogy megtérül-e a pénz. Meg ráadásul mi az adományozóinknak, a követeinknek és rajtuk keresztül az adományozóinknak vissza is jelzünk, és ezt kutyakötelességünknek is tartjunk, hogy mondjuk úgy elszámoljunk azzal, hogy ők mire adták oda azt a forintot. És hát a mi nálunk nyertes pályázatoknak a 80-90%-a szokott sikeres lenni.
Tehát ez azt jelenti, hogy előrébb jut az életben.
Igen. És akkor még egy picit ezt definiálom, de azért nem nagyon hosszan, hogy ne legyen unalmas. Mert mi az, hogy sikeres? Hát itt azért még mindig lehetne ezzel
lamentálni. Nem lesz hajléktalan esetleg?
Hát az, hogy valamilyen előrelépés megtörténjen, tehát ez egy ilyen minimál ebben az indikátorban, és hogy legalább 6 hónapig, amíg vele mi a pályázati, a nyertes pályázat után mi 6 hónapig szorosan kapcsolatban maradunk ezzel a hajléktalan emberrel és a szociális munkásával. Amíg ez a változás, hát most nagyon barokkos túlzás, amit mondok, mert nem ilyen konyha, patika mérlegen kimérhetőek ezek a dolgok, de mondjuk amíg végbe megy egy fűkaszának a megvásárlása, és azzal be tud csekkolni a munkaerőpiacra. És mindeközben egyébként azért ennek van egy nagyon erős ilyen szociális munka, segítő beszélgetés lába is, hogy fejben is tudjon és identitásban is tudjon ez az illető, ha úgy tetszik, változni.
Hiszen igen, mert hogy én korábban írtam már ebben a témában, és akkor meglepett az a részlet, amire én korábban nem gondoltam, hogy ugye kiesik ebből a rendszerből, tehát aki hajléktalanná válik, nem csak a hajlékát, a lakását veszíti el, hanem hogyha huzamosabb ideig így él, akkor az egész rendszerből kiesik, mintha egy picit más koordinátorrendszerben mozogna egy idő után.
Ez így van.
Ebben is segítetek, nem elég az, hogy mondjuk a fűkaszát megkapja, hanem ebben kap segítséget a kommunikációban, az állásinterjúban, az ügye intézésében is.
Így van, és azért mögötte áll szoros emberfogásban, ezt most ilyen jó értelemben mondom, egy szociális munkás, aki átsegíti ezeken a dolgokon, mert egyébként változás az mindig egy krízis, hogyha szabad ilyet mondani, még akkor is a pozitív változást. Egy pozitív változást meglépni, az egy nehézség. Ez bárkinek, ez nem kell hajléktalannak lenni. Megszerezni egy iskolai végzettséget, vagy munkahelyet váltani, hát most hosszasan sorolhatnánk. Tehát ezek mind erőbefektetések. Uh-huh. És ezek mellé kell segítségnyújtás. Szoktuk azt a hasonlatot használni, hogy amit már sokan használtak előttünk is, nagyok is, hogy hát hálót és nem halat adni egy ilyen helyzetben. Mi még annyit tudunk hozzátenni esetleg, hogy azért azt is szeretnénk valahogy elérni, hogy hozzáférjen ott a tópartra, odaférjen, vagy a folyópartra is odaférjen azzal a hálóval az illető, és ez elég sok minden kell. Például lelki energia, meg oda kell jutni, meg egy kicsit föl kell mérni mondjuk egy munkaeszköz esetében, vagy iskolai végzettség esetében, hogy az piac képes-e, és az el tud-e vele helyezkedni majd, tehát ennek sok ága boga van még, amiről mi próbálunk hát a képességeinkhez képest, vagy lehetőségeinkhez képest meggyőződni, hogy aztán az majd működni fog.
És azt mondtad, hogy egy alkalmazottatok van, de ugye a sikeres pályázók kapnak egy szociális munkást maguk mellé, de akkor ők munkaidőben, vagy munkaidő után segítenek azoknak az embereknek, akik pályáznak, és hogy mind hajléktalan embere, vagy más pályázók.
Igen. Inkább odaugrok vissza egy mondatra, hogy mi fizetünk ezért a szociális munkásoknak egy szimbolikus összeget. Határozottan szimbolikus összeget, mert ebből sajnos jó lenne többet fizetni, de nem. Mindemellett ezek a pályázók túlnyomó többségében szociális munkások, akik jelenleg is valamilyen szociális intézményben dolgoznak. Ezek jellemzően hajléktalan szállások, vagy családok átmeneti otthonai nagy számban egyébként. És a kliensek is, vagy a ügyfelek is, mi ügyfeleknek szoktuk inkább hívni a hajléktalan embereket ezekben a programokban. Legtöbbször ezekről a helyszínekről ismerik meg
tehát
őket.
Többnyire hajléktalan emberekről van szó.
Hajléktalan emberekről van szó. Hát a családok átmeneti otthonában élők nem hajléktalan emberek egyébként. Hát most a jogszabályokkal itt senkit nem untatnék, de hát ez egy másik jogszabályi környezet vonatkozik rájuk, de ez nekünk teljesen mindegy egyébként, mert minket az érdekel a Van Esély Alapítványban, hogy milyen helyzetűek ezek az emberek, és hasonlóan rossz. Szóval, hát igen, ahogy elmondtad, tehát hasonlóan ilyen kiilleszkedett, vagy dezintegrált, alacsony iskolai végzettség, nem túl jó társadalmi kapcsolatok, és nehéz, tehát nehezen, az életükben nehezen boldoguló emberek. Mondjuk egy központi kérdést én eddig fura módon elkerültem, hogy hát értelemszerűen a lakásuk nincs ezeknek az embereknek. Mondtam én itt munkaerőpiacot, meg mindenféle, de hát értelemszerűen egy központi kérdés, hogy lehetőleg jobb lakhatási viszonyok közé kerüljenek ezek az emberek. Akár családok átmeneti otthonából, akár hajléktalan szállóról valók. Úgyhogy ezek ilyen kombók szoktak lenni, tehát ezek a mi hozzánk pályázó szociális munkások amúgy is szociális munkásként dolgoznak, igen, legtöbben, bár önkénteseket, vagy civil, vagy nem szociális végzettségűeket is beengedünk aktuálisan ilyen pályázatokba.
És hogy, tehát akkor nem hajlékot, nem lakáshoz jutást segít, hanem eszközt próbáltok nyújtani, aminek segítségével aztán mondjuk a lakhatása is.
Tulajdonképpen igen. És ami hát ilyen termelőtőke tud maradni az életében. Ezt mi nagyon fontosnak tartjuk. Tehát egy iskolai végzettség mindig olyan, hogy az úgy nem fog elveszni.
Mondj néhány példát, hogy mikre pályáztak, és hogy mik voltak a sikeres történetek, de akár a problémákról is mondj néhány szót, légy szíves.
Jó,
hát a nehézségekről, hogy mik.
Igen. A mostani pályázati körben még nincs is döntés, tehát most éppen benne vagyunk egy ilyen pályázati fordulóban, és 28-an pályáztak, ami nagyon klassz, tehát ennek nagyon örülünk, mert ez azt jelenti, hogy ezek népszerűek, és hisznek benne, bíznak benne a hajléktalan emberek és a szociális munkások is. Most viszonylag szokatlanul sok gimnáziumi végzettség megszerzése, befejezése, egyetemi végzettség is előfordul. Annak ellenére, hogy hajléktalan emberek között marginálisan vannak jelen egyébként egyetemi végzettségűek. Meglepően és nagyon sokan vannak egyébként félbehagyott iskolai végzettségekkel a hajléktalanságban. És az egy sokkal magasabb, akár szakmunkás, vagy középiskola, vagy általános iskola, tehát olyan is van, aki szeretné befejezni a két általános iskolát még, mert az hiányzik ahhoz, hogy meglegyen az alap végzettsége.
És még milyen pályázatok vannak az idejében, vagy milyenek voltak tavaly, vagy melyek voltak azok, amik szerinted különösen sikeresek voltak?
Hát ezt a pizzafutárt, ezt mi föl szoktuk emlegetni, tehát ez a családi legendáriumunkban jelen van, mert ez egy nagyon sok szempontból ilyen jellemző. Gyakran előfordul dajka, óvodai dajka képzés, különösen a családok átmeneti otthonában élő anyák, fiatal ők egyébként, sokkal fiatalabbak, mint a hajléktalan emberek, most ilyen statisztikák mentén, tehát a sokkal alatt azt értem, hogy 30 évvel fiatalabbak átlag életkor tekintetében, ott fiatalok élnek a családok átmeneti otthonába, hajléktalan szállókon meg hát bőven 50 plusz, inkább 55 és 60 közöttiek, tehát ez egy nagyon nagy különbség. Más korosztály, és ez meghatározza azt is, hogy milyen fajta élet lehetőségeket látnak maguk előtt.
És akkor dajkák, tehát többükből lesznek óvodai, vagy bölcsődei
dajka, igen. A fűkaszát már említettem, igen. És motoros fűrész, és egyébként ez is egy jellemző, egy kisebb, közepesebb csomag. Tehát viszonylag sokan szoktak olyasmi munkaeszközre pályázni hozzánk, amivel be lehet, amivel hát ahogy az előbb itt rácsodálkoztunk, hogy igen, saját munkaeszközzel jobb esélyekkel indul el az ember, de akár saját vállalkozást is elindítanak.
Olyanra is volt már példa?
Olyanra is volt példa.
Tehát, hogy valaki kapott a ti segítségetekkel egy eszközt, egy munkaeszközt, nem tudom milyen.
Például festő eszközökhöz kapcsolatos, ilyen hosszú, most is így előttem van a lelki szemeim előtt, egy hosszú lista, hogy milyen ecsetek és vödrök és létra és egyemek, és ezt meg is kapta, és el is tudta
indítani. Szobafestőként el tudod helyezkedni. És azóta mi van vele?
Hát a legutóbbi hírünk, ez is már egy pár éves, a legutóbbi híreink szerint ő jól volt, és ezt művelte, de ez most már egy kicsit régi. Igen, nem fejeztem be az előbb ezt a mit tekintünk sikerességnek. Hát akit mi 6 hónapig így tudunk követni, arról bizton tudjuk, és sikerül. Tehát én arra mondtam ezt a 80-90% közötti. Tehát, hogy megtörtént, előre tudott lépni, meg tudta szerezni a végzettséget. Az egyébként például egy nehézség is, hogyha az előbb kérdezted, ha már kérdezted. Tehát ahhoz, hogy az ember visszaüljön az iskolapadba felnőttként, az egy komoly lelki energia, hogy mindezt hajléktalan szállóról vagy családok átmeneti otthonából tegye, az meg még egy fokkal még nagyobb lelki energiát. Tehát át kell lépni bizony nagyon komoly ilyen belső nehézségeket, szégyenérzeteket, korábbi iskolai kudarcok emlékeit, és még hosszasan sorolhatnám, ehhez sem kell hajléktalannak lenni, hogy az embereknek legyenek mindenféle ilyen régi iskolai kudarcai. És ezt különösképpen igyekszünk valahogy körülbástyázni a szociális munkások segítségével.
És hogyan tudjátok körülbástyázni, segíteni ezt a helyzetet?
Mi tartunk esetmegbeszélő csoportokat is a szociális munkásoknak, akik velünk dolgoznak, és olyan helyzetbe hozzuk tulajdonképpen a pályázatnak feltétele is, hogy mély interjúkat készítsenek ezekkel az emberekkel, aminek hát elsősorban vagy inkább azt mondom, másodszorban az élettörténet feltárása, és elsősorban pedig egy bizalomépítés. és egy kibeszéltetés, hogyha szabad ilyen szót mondani itt. Tehát a kibeszéltetésnek, hogy ki a nehézségeit, a szégyeneit, a traumáit, az életét egyáltalán kibeszélje egy biztonságos környezetben, ahol egy szociális munkás értő figyelemmel ül vele szembe.
Tehát felkészítitek
annak csodálatosan jó hatása van. Igen, igen. Különben is ezek felkészült szakemberek, és mi még ehhez visszük a magunk által összerakott módszertani elemeket. És azt látjuk, hogy ez működik. Egyébként ezt én a szakmai életem egyéb eresztékeiben is pontosan látom, hogy ezek nagyon fontosak. Ezt is azt kell mondjam, ez is bőven túlmutat azon, hogy valaki hajléktalan, vagy nem hajléktalan, vagy szegény, vagy nem szegény. Tehát, hogyha egy emberi lény olyan helyzetbe tud kerülni, hogy a másik figyel rá, és el tudja mondani, és aztán hozzászólnak, tehát nem kell ilyen nagyon nagy boszorkány konyhában forralt dolgokra gondolni, akkor az előrevívő. Tehát ez piszkosul előrevívő, és a gondolkodást és a megküzdési képességet is állati jól megsegíti. És tehát ez szükség is ahhoz, hogy aztán valaki elmenjen egy érettségi vizsgára.
Tehát ahhoz, hogy ott van, létezik mellette, amellett a hajléktalan ember mellett, aki szeretne változtatni az életén, van mellette valaki, aki arról biztosítja, hogy ott van mellette egy ideig.
Arról biztosítja, igen, ez már önmagában is, igen, és közben pedig segítő beszélgetéseket folytat vele. Megemlíteném, hogy pszichoterápiára, családterápiára és efféle dolgokra is lehet hozzánk pályázni.
És akkor szakemberhez
gondolna. Hát a szociális munkások is szakemberek, de ezek meg ilyen másfaj, ezek pszichóbb szakemberek.
Igen, igen, úgy
értem. De a szociális munkások is rengeteg pszichológiát tanulnak, meg
szociálpszichológiát. Igen, de gondolom, ha terápiába kell menni.
Hát egy terápiát viszont nem végez szociális munkás. Igen. Tehát ilyeneket is lehet kiegészítős formában. Tehát akkor, hogyha ez egyébként kapcsolódik egy földhöz ragadt egyszerűen előrépési célhoz, akkor ilyesmire is lehet hozzá. Hát
mondjuk akár ahhoz, hogy valaki a szobafestéshez ecseteket vásároljon, de úgy látja a szociális munkás, hogy szüksége lenne egy néhány alkalomra, amikor elmegy egy pszichológushoz, vagy pszichiáterhez.
Így van.
Említetted ugyancsak zárójeles mondatként, hogy nincs állami szociálpolitika, mióta nincs, és hogy mit jelent az, hogy nincs, kérlek, beszélre.
Hát az én emlékeim azok a 90-es évek elejéig nyúlnak vissza, mert én akkor lettem szociális munkás. Hát most mit is mondatnék? Ez szubjektív mondatok következnek. Én azt hiszem, hogy igazán átgondolt szociálpolitikára én nem nagyon emlékszem vissza. És aztán az utóbbi időben pedig egy kifejezett visszavonulás történt az állam részéről, tehát azt végigkövettük, ahogy gyakorlatilag megszűnt a lakhatási támogatás, pontosabban önkormányzati, de ez már 10 évvel ezelőtti lépés volt, vagy pontosabban visszalépés. Tehát gyakorlatilag megszűnt a lakhatási támogatás.
Ez törvényi szabályozás miatt, vagy pedig olyan kicsi lett az önkormányzatok kerete, hogy ebben nem fér bele?
Mind a kettő. Tehát ennek a normatív jellege az megszűnt, és egyúttal egyébként önkormányzati hatáskörbe engedte az állam, vagy hogy is mondjam ezt a kérdést, és akkor innentől pedig bekapcsol a második hatás erősen, hogy hát az önkormányzatok büdzséjébe hát nagyon nem fér ez bele.
Ha jól értem, egy vidéki eset kapcsán merült fel, hogy nem kötelessége már az önkormányzatoknak az, hogy biztosítsanak szállást például, ha hajléktalan emberek jönnek a településen néhányan is, de ezt gondolom leegyszerűsítése a helyzetnek.
Igen, mert ez egyébként azért önkormányzati fennhatóságban van továbbra is, tehát megvan a szociális törvényben, és az 1/2000-es jogszabály, na mindegy, most bocsánat,
igen,
de ez nem biztos, hogy ez a nézőkre tartozik, vagy érdekes neki különösképpen. Vannak szabályozva a szociális ellátások Magyarországon, tehát egy törvényben, meg egy hozzátartozó részleteket taglaló jogszabályban, és persze van egy gyermekvédelmi törvény, azért is mondtam itt korábban, hogy a családok átmeneti otthonában élők, ők tulajdonképpen a gyermek, ő az tulajdonképpen egy gyermekvédelmi intézmény, ahol a szülők is nagyon helyesen a gyerekeikkel együtt ott vannak, mert hát nem tudnak maguknak önálló lakhatást.
De ha nincsenek gyerekek, akkor ez néhány héttel ezelőtt esti cikkünkben merült fel, hogy egy Hajdú-Mihály megyei településen az önkormányzat megszüntette azt a szállót, amit addig működtetett. Azt hiszem, hogy talán 10-12 ember lakott ott, de lehet, hogy ennél kevesebb, nem emlékszem pontosan, és hogy már el akarták valószínűleg adni az ingatlan, megszűnt a szálló, és akkor nem lehetett tudni, hogy hova kerülnek ezek az emberek, és akkor valakitől ezt az információt kaptam, hogy jó, hát most már nem kötelező ez, hogy gondoskodjanak az ott élő emberekről. Hanem mondjuk azt mondják, hogy menjen át egy másik településre, és akkor ott van helye.
Hát a hajléktalan ügyes sajnos ezt elszenvedte, ezt a tilitolizást. Részben kényszerhelyzetekből, tehát az önkormányzatok részéről is. Ennek nem tudom fölidézni fejből a jogszabályi feltételei, de hát bizonyos település nagyságokhoz vannak rendelve az, hogy kell üzemeltetni ilyen hajléktalan szállót, meg nappali melegedőt, meg akár családsegítő szolgálatot is, ami nem hajléktalan specifikus. Tehát ezt így nehéz megítélni a távolból.
Hogy vajon tehát, hogy ez nem egy friss változás, hanem évek óta probléma van.
Hát évek óta nagyon nagy probléma van. Mert hogy az önkormányzatok meg hát állatira szegények, csak ilyen röviden magyarul mondva.
Tehát ha szeretnének sem, ha van olyan önkormányzat, ahol szívesen segítenének a bajban lévő családokon, nem biztos, hogy találnak rá forrást a költséget.
Így van, és ebben a fővárosi önkormányzatok nyilván sokkal jobb helyzetben. Azok is szegények, de sokkal-sokkal jobb helyzetben vannak, mint mondjuk egy Hajdú-Bihar megyei kisebb falunak vagy községnek az önkormányzata. Hát ott igazán nagyon-nagyon forráshiányok vannak.
Mik lennének az első lépések, szükséges lépések ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy van valamennyire családpolitika egy országban, Magyarországon?
Hát azt gondolom, hogy tudatos lépéseket kellene tenni. Nem szeretem a kellene tartalmú mondatokat, de most kénytelen leszek mondani ilyesmit. Hát valamilyen tudatosság lenne szükséges, mert nagyon az origóhoz visszamentem. Tehát valamilyen tudatosságra lenne szükség ahhoz, hogy emberek, családok, idősek, fiatalok, mindenféle gyerekek, tömegesen, hát hogy ne történhessen meg az, hogy akadálymentesen lesüllyednek a társadalmi lépcsőfokokon, vagy hierarchiában, vagy hogy is mondjam. Tehát, hogy például ne veszítessék el a lakásaikat. De ez már a minimálbérrel is összefügg, tehát ez egy nagyon messzire, nem is feltétlenül szociális kérdés, tehát hogy mekkora egy minimálbér, és mondjuk az hogy aránylik az átlagos lakhatási költségekhez egy társadalomban, vagy egy országban, ez egy döntő kérdés. És nem készültem erre, de azt anélkül is tudom, hogy Magyarországon meg szerintem mindenki tudja, vidéken és városban egyaránt, városban különösképpen, hogy a lakhatási költségek azok messze meghaladják az átlag jövedelmekből kifizethetőket. Tehát ez egy olyan ellentmondás, amiről valamit gondolni kellene, túl azon, hogy mindenki boldoguljon, ahogy tud, mert ez nem egy méltányos hozzáállás. És bizony nagyon fontos lenne visszahozni lakhatási támogatást, valamilyen alapjövedelmet, a minimálbért egy picit. És aztán ez innentől foglalkoztatás politikába is, ez egy ilyen dominó, amit most ellöktük az első dominót, és megyünk tovább, hogy a foglalkoztatás politikában egyáltalán mit gondol egy társadalom a munkavállalóiról, mennyire könnyű őket kizsákmányolni, és mennyire könnyű őket elküldeni, vagy megtartani, és még hát nagyon-nagyon szerte tartó ez a dolog. Az egészségügyet is idehozhatnám. Tehát a hajléktalan emberek között, hát én azt gondolom, hogy a fele közepesen vagy súlyosan beteg. Pszichiátriai, vagy mozgásszervi, vagy most olyanokat, hogy vérnyomás, meg COPD, meg tüdőbetegségek, ilyesmikről. Tehát nagyjából a fele, vagy több, mint a fele beteg. Akiknek nem is feltétlenül hajléktalan szálláson lenne a helyük, nem mint a bárkinek is hajléktalan szálláson lenne a helye.
Hanem kórházban, ugye?
Hát, hanem, vagy igen, kórházban, vagy valami otthonápolás. Kinyitunk egy nagy dobozt ezzel, hogy azt például, aki beteg, őt akkor egy társadalom mit gondol erről? Tehát hagyja, hogy akkor legyen vele valami, közben mondhat ezt, meg azt, meg amazt, miközben hagyja, hogy legyen vele aminek történni kell, hogy én nem is tudom, hogy mi lehet a fejekbe. Vagy otthonápolással, kórházi ápolással, ápolási díjjal, hát így léteznek ilyen intézkedések, amiknek mind-mind, tehát nemrég a sajtóban az ápolási díjakkal igen. kapcsolatban is volt egy, ehhez én nem értek különösebben, de hát annyit azért távolról, meg közelről is, hiszen hajléktalan ügyben ezek azért vérre menő kérdések.
Hány ember lehet, azt mondod, a hajléktalan emberek fele lehet, akinek olyan komoly egészségügyi problémái vannak, hogy valamilyen módon kezelni kellene? Hány ember lehet ez a hajléktalan? Hányan lehetnek a hajléktalan emberek ma Magyarországon? Hányat érinthet ez a komoly egészségügyi probléma?
Becsléseket tudunk. Mondok, akkor azt még elmondom, hogy van egy február 3-a munkacsoport, kutatócsoport, én annak is a tagja vagyok, tehát onnan tudok, és tudunk, egyébként országosan is onnan tudunk egy csomó mindent, mert hajléktalanságra irányuló állami kutatás, felmérés nem igen van más. Ezt nem csak zárójelben mondtam. És becsléseket tudunk mondani, először is, mert számlálás viszont nincs. Meg a számlálásnak meg is vannak a maga komoly korlátai, főleg akkor, amikor nem egy helyrajzi számhoz vagy lakcímhez kötött értelemszerűen jelenségről van szó.
Igen, de hozzávetőlegesen.
Hát közterületen, vagy és erdőben, kunyhóban, és most mindent ide vennék, élők lehetnek valószínűleg olyan 10 000-en az országban. Olyanok, akik hajléktalan szállón élnek, vagy esetleg valamilyen szívességi, nagyon bizonytalan szívességi lakhatásban, még ezeket ide vennénk, élnek, tehát mondjuk minden nap be kell fizetni a 300 forintot, különben nem engedik be, vagy vinni kell egy üveg bort, különben nem mehet be. Ilyen tehát vannak ilyen persze. Meg ágybérlet, visszajött az ágybérlet intézménye, amikor csak egy ágyat bérel valaki, és nem albérlet. Az albérlet is egy archaikus elnevezés, de mindegy, ez most nem tartozik ide. Na, szóval ilyen szállón élő effektív hajléktalanok, úgy szoktuk hívni őket, tehát akik alatt egyébként ezt is értjük, ők lehetnek nagyjából mondjuk 30 000-en, 30-40 000-en Magyarországon.
Tehát akkor ez a kettő együtt, ugye 40-50 000?
Igen, hát nem, ebben benne vannak a fedél nélküliek is, benne vannak a fedél nélküliek is. És ez ők azok, akikről, hát ugye a mentális térképünkön is azt szoktuk valahogy megfogalmazni, hogy őket, tehát őket gondoljuk hajléktalannak, akár a villamoson utazó ember, vagy egy szociológus, vagy egy szociális munkás is. És aztán viszont a lakhatási szegénységnek a ennél tágabb kategória, azok egészen messzire nyúlnak.
Tehát ez azt jelenti, hogy akik nem tudják befizetni, nincs fűtés a lakásukban?
Vagy? Hát vagy valamilyen, igen, mondjuk valamilyen szempontból egészségtelen, túlzsúfolt, nem alkalmas, vagy díjhátralékosok is, ez össze szokott függeni.
És ez a
bizonytalan jogállásban vannak mondjuk egyáltalán a lakásbérlettel, vagy a lakástulajdon viszonyaival kapcsolatban. Hát ezek milliós, ez viszont milliós nagyságrend. Tehát, hogyha most rajzolnánk egy görbét, akkor most egy nagyon-nagyon felfele kellene húznunk a ceruzánk végét. Tehát ezek 1,5-2 millió ilyen ember van Magyarországon, akik nem a szószoros értelemben véve hajléktalanok, hanem viszont valami méltatlan, amikor lehetetlen, vagy csak nagyon nehéz, egészségtelen, nincs ablak, nincs ajtó, penészes, hárman laknak egy szobába, és még hosszasan sorolhatnám típusú helyzetben élnek, és akkor még akkor idehozom, ha már elkalandoztunk ennyire, hogy a tulajdonképpen, amit Magyarországon albérletnek hívunk, ami még mindig így hívjuk, de hát ez már hol van már a főbérlő, meg az albérlő, meg az albérlet, hát mondjuk akkor ilyen bérlakás rendszernek neveznék, ami mondjuk nincs, tehát bérlakás rendszer ez nem nagyon van, azt nem tudunk fölmutatni szintén. És amit ma mi albérletnek, vagy lakásbérletnek hívunk, hát az is egy rendkívül jogállását tekintve egy rendkívül bizonytalan alkotmány azért.
Mert tehát, sokszor nincs szerződés.
Sokszor nincs szerződés, nagyon sokszor nincs szerződés, főleg abból a perspektívából, ahonnan mi nézzük, tehát azokban a bérleményekben vagy albérletekben, amiket hajléktalan emberek elérnek, hát ott jellemzően nincs szerződés. Éppen ezért jogbiztonság sincs, végrehajthatóság, az föl sem merül később.
Tehát nagyon sok ember van, aki borzasztóan nehéz helyzetben él Magyarországon.
Igen, és ezek nem függetlenek egymástól, ezekben a kategóriák. Tehát ezek a kategóriák nem függetlenek egymástól.
Tehát hogy van átmenet, hogy aki bizonytalan feltételek között él, könnyen válhat hajléktalanná?
Sokkal könnyebben, igen. Hát szoktak olyat mondani, hogy bárkiből lehet hajléktalan, Hát igen. Ezt mi nem hiszük egyébként. Igen. Vagyis, hogy igen, végtére is igen, így logikai mátrixban ez lehet, igen, hogy föl tudnák rajzolni. De hát vannak nagyon súlyos ilyen kockázati tényezők, amik, hogyha jelen vannak valakinek az életében, akkor ez sokkal közelebb van ez a kérdés. Tehát egy...
Mikor lett ennyire rossz a helyzet? Mikor rosszabbodott ennyire? Vagy ez fokozatosan történt az elmúlt években?
Hát amit látunk, hogy vannak a február 3-a felméréseknek köszönhetően vannak ilyen 20 év, az is egy régi történet, tehát ilyen 20 évre visszanyúló adatsoraink, amiből hát módszertanilag nagyon klassz folyamatok tekintetében, meg nem annyira klassz dolgokat látunk. Például azt, hogy folyamatos volt az eltávolodása mondjuk 1999-ben még az iskolai végzettségre irányuló adatok, ami egy szuperindikátor, tehát a mögött nagyon sok minden van, az életlehetőség, a származás, a település, a rengeteg minden, megbújik egy iskolai végzettség mögött. Ott még hasonló volt a hajléktalanok és a nem hajléktalanok iskolai végzettsége, tehát mondom, akkor is már eltért, tehát a hajléktalanok kárára. Ez ne, de ez mára már egészen extrém módon különbözik ez a kettő.
Tehát, hogy sokkal, de sokkal könnyebben válnak hajléktalanná az alacsonyabb végzettségű.
Igen, és igen, ebből ez is szárma, ez is az egyik, amit levonhatunk belőle. Tehát most a hajléktalan embereknek nagyjából a 40, több mint 40%-ának maximum 8 általánosa van, ami majdhogy nem a semmire elég egy munkaerőpiacon manapság. 20 éve még ez is többet ért egy kicsit egyébként. Míg az össztársadalomban ez inkább egy pár százalék most már. Tehát ez a kettő szétnyílt egy olló e tekintetben. És egyébként még egy olyan jelenség is ezen keresztül megfigyelhető, hogy korábban az volt az érzés, vélekedés, meg a tapasztalat is, hogy viszonylag sok ilyen individuális, egyéni életút bújik meg a hajléktalan történetek mögött. Tehát ilyen árvaság, munkanélküliség, alkoholizmus, drog. Most már sokkal inkább, vagy legalábbis nagyon markánsan megnövekedett az a faktor, hogy hát ugye az emberek inkább beleszületnek már abba a helyzet, hát abba a portfólióba.
Vagy tehát csomagba. Így kezdődik már az életük?
Így kezdődik vagy? Az életük, nincs honnan lecsúszni aktuálisan. Ez régen is volt, de sokkal inkább jellemző most. Tehát én egyébként emlékszem az én életemben arra a pillanatra, amikor egy ügyfélszolgálati irodában szociális munkásként dolgoztam, hát ez 2000-es évek közepe volt, és egy korábbi hajléktalan férfi ügyfelünk megjelent egy kamasz fiúval, így mögötte állt, és jó napot, hoztam a fiamat, hogy akkor vegyenek föl róla kartont, tehát hogy vegyük nyilvántartásban, hogy hajléktalan. És ez egy megrázó pillanat volt, és egy nagyon világos pillanat e tekintetben, hogy ez hogyan is működik ez, hogy generációról generációra ilyen alapértelmezetként adják tovább emberek ezt a rémes élethelyzetet. Egészen más gondolkozást is kíván meg az, hogy valaki lecsúszott valahonnan, és akkor őt megpróbáljuk mi oda visszaemelni. Most nagyon digitálisan fogalmaztam, ez nyilván nem ilyen egyszerű. Vagy hogyha azzal a helyzettel állunk szembe, kérdeztet, hogy mi a nehézség. Ez például egy állati nehézség, hogy egy széles tömeg van a hajléktalanok között, akinek soha korábban sem volt olyan élethelyzete, amire egyáltalán vissza tudnánk mutatni, hogy hát akkor menj újra dolgozni, vagy akkor próbálj meg újra családban élni.
Tehát ők beleszülettek már ebben a nehéz helyzetben.
Sok tekintetben beleszülettek. Ugye 93-ban már igazából elindult ez, vagy már a 90-es évek elején elindultak ezek a folyamatok. A nagy munkanélküliséggel, és azóta azért már fölnőtt egy vagy másfél generáció, tehát mindeközben ezeket értjük. Ezeket
tehát régóta zajlik ez a folyamat ezek szerint.
Igen, na most ehhez képest nehéz látni azt az állami tudatos szociálpolitikát, amelyik azt mondaná, hogy hát akkor én most ide teszek egy kis szociális hálót, vagy pallót, vagy deszkát, vagy nem is tudom. Iskolai, jó iskolai oktatásból készüljön ez a palló, vagy jó egészségügyből, vagy lakhatási támogatásból, és még ezt hosszasan az előbb már elkezdtük valahogy így belemenni. Tehát ezek mind olyan hatások, amiket nagyon fontos lenne valahogy ezeket visszahozni, vagy behozni a magyar szociálpolitikába.
Hát remélem, hogy lesz erre alkalom, és nagyon sok sikert kívánok a munkátokhoz, hogy minél több embernek tudjatok segíteni, és köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba, hogy elmeséld nekünk mindezt.
Én is köszönöm.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Én Horn Gabriela vagyok, köszönöm a figyelmüket.